Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dan Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzása, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatása pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Robbanás okozott kisebb tüzet egy az Amsterdam központi üzleti negyedében található irodaház előtt, a Bank of New York fiókjánál. Nem sérült meg senki, a támadást egy szélsőséges iszlamista csoport vállalta magára. Inag a kommunista rendszer Kubában, számol be a nemzetközi sajtó. A közel 70 évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a Karibi-szigeten. A Havannai Egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, Morón városában pedig hétvégén a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát. Érvényesnek nyilvánították a hétvégén Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99%-os volt, jelentette a KCNA állami hírügynökség. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, záporzivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4, napközben 10 és 15 fok között alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Elsőként a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek után előbb Verne a Dunai hajós című regényének első részét hallgathatják meg, majd Basi Balázs Ferences szerzetes elmélkedése szól. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a női és férfi gondolkodás különbségei többek között Márai Sándor és József Attila művei alapján mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődő Közélet című műsorunkban a vasútmodellezésről lesz szó, mely Tóth Gábor füzéri plébános egyik hobbija. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről, Jézus színeváltozásáról, Szent József és Szent Benedek életéről beszélget tanítványaival Vámosné Jacsurita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában, Racs Csaba atya vagyok. Az estnek ezt a szűk óráját velem fogják eltölteni. A telefonszámunk, ahogy már elhangzott, a 36-os körzet 510-610-es telefonszám, amelyre várjuk a hívásaikat, hozzászólásaikat, meglátásaikat, mindent, amit egy atyától meg lehet kérdezni, vagy lehet tőle várni, mint választ. Kis felvezetéssel kezdeném, kis hangolódással. Nagybőjti készületi időszakot éljük, ennek a derekán vagyunk. Tegnap vasárnap Nagybőjt negyedik vasárnapját ünnepeltük. Latinul ennek a vasárnapnak a neve Letáre vasárnap, nem véletlenül, hiszen itt, ezen a vasárnapon mottunk az Izajás könyve 66. fejezet 10. verse: örvendj Jeruzsálem, és újjongjatok benne mind, akik szeretitek őt, örömmel örvendjetek vele, mind, akik gyászoltatok miatta. Örvend Jeruzsálem, és újjongjatok benne, mind akik gyászoltatok benne. Miért ez a fajta kettősség itt ebben az izajási részben? Amikor Izajás próféta papírra veti ezeket a nagyon szép sorokat, akkor bizony a babiloni fogságot követően Jeruzsálem romokba hever. Próbálják újraépíteni, de sok nehézséggel kell szembesülni azoknak a zsidóknak, akik visszatértek Babilonból, és próbálják helyreállítani a fogság előtti Izraelnek a fényét. Éhínség, rossz termés, anyagi nehézségek, ellenséges népek a körükben, vagy esetleg a saját körükben lévő ellenségek, akik nem nézik jó szemmel azokat, akik hazatérnek Babilonból. Egy számos nehézséggel kell szembesülniük, de ott él a remény, és ez fejezi ki Izajás prófétának ez a jövendőlése, hogy minden emberi tényező tekintet ellenére Jeruzsálem, Isten városa régi fényében fog tündökölni. Hogy Jeruzsálem újra Isten népének a méltó központja lesz, Isten lakóhelye, és nem csak a kortárs izraeliták számára, hanem majd az emberi történelem végén, amikor majd Isten lezárja a történelmet, ítéletet tart, és majd Jeruzsálem lesz az a hely, ahonnan ő uralkodni fog. Biztos ismerős mindegyikünk számára a gondolat, a Jelenések könyvéből, a mennyei Jeruzsálemnek a képe, ahol a bárány trónol a mennyei Jeruzsálemnek a közepén, üdvözültektől körülvéve. Egy nagyon szép ószövetségi képet használ itt Izajás próféta Jeruzsálemnek a képét, illetve hozzá kapcsolja a végidőbeli üdvösséget közvetítő személynek, ugye Messiásnak is a gondolatát. Ez a két gondolat végigvonul az egész Ószövetségen. Ugye Jeruzsálem. Talán érdemes itt kezdeni ennek az izajási mondatnak a mélyebb megértését. Ugye Jeruzsálem, akihez Dávid személye kapcsolódik. Dávid király, aki elfoglalja Jeruzsálemet, és megteszi országának a székhelyévé. Ugye Dávid király, Isten embere. Ugye a tegnapi ószövetségi olvasmányban hallhattuk az ő kiválasztását, hogy hogyan esett Isten választása a betlehemi Izáj 8. gyermekére. Dávid, aki egy kemény ember volt, úgy fogalmaz róla a Krónikák könyve, hogy véreskező ember volt, aki szerette volna felépíteni a jeruzsálemi templomot, de mivel az erőszak embere volt, ezért neki nem engedte meg Isten. Majd a fia, Salamon fogja felépíteni a jeruzsálemi templomot. Dávid király csak előkészíti. Dávid király, aki súlyos bűnökkel terhelt, aki házasságot tör, aki meggyilkoltatja a neki útjába álló személyeket, mégis olyan valaki, aki tud bűnbánatot tartani, és a súlyos bűnökkel terhelt útjáról visszafordulni. Dávid királynak mély hite van. Ezért olyan különleges az ő személye, mert kicsit talán magunkra is ismerhetünk, hogy egyszerre vagyunk gyarlók, bűnösök, de ugyanakkor viszont egyszerre van meg bennünk az a törekvés, az a ragaszkodás Istenhez. Ez a kettősség, ami Dávidnál is jellemző volt. Érdemes elolvasni az 50. Zsoltárt, amit neki tulajdonítunk, hogy milyen mély lelkű ember volt, hogy milyen reálisan látta a saját maga személyiségét, milyen bűnbánatot tudott tartani. És talán még annyi az ő személyével kapcsolatban, hogy úgy szoktuk említeni, hogy a hit embere Isten embere, és nyilván mellé gondoljuk ezt a fajta jellemzőjét is, hogy nem a bűntelenségnek az értelmében, hanem annak az értelmében, hogy Dávid mindig tudott bűnbánatot tartani. Ő hittel tekintett a saját személyére és Istenre. Ő hitte azt, hogy Isten megbocsáthat neki. és az ő személye kötődik az általa meghódított városhoz, ahol ő uralkodott, ahonnan kiterjesztette Izraelnek a határait, ahol az ő személye volt a példa, hogy a választott népnek hogyan kell Istenhez kapcsolódnia. És ugye nyilván a templom az ő uralkodását követően, amelyet már Salamon épít fel, amely egészen a babiloni fogságig szolgálta Istennek a népét, amelyet aztán Nebukadnezár leromboltat, megszünteti a kultuszt és vele a zsidó államiságot, következik a fogságnak a periódusa, majd utána hazatérnek az izraeliták. Azzal a hittel, hogy helyre tudják Jeruzsálemnek a régi dicsőségét állítani. És abban a reményben, hogy Dávid családjából majd lesz valaki, a végidőnek az uralkodója, a messiás király, aki majd innen Jeruzsálemből, Dávidnak a városából megvalósítja Istennek az ideális uralmát, nem csak már a saját nép fölött, hanem minden nemzet fölött. És ez a remény, ez az öröm, ez az, ami megfogalmazódik itt Izajás prófétánál: örvend Jeruzsálem, és újongjatok benne mind, akik szeretitek őt. Örömmel örvendjetek vele mind, akik gyászoltatok miatta. Mert Isten eltörli a népének a gyászát, és helyette kitörő örömet ad neki. Miért Nagybőjt negyedik vasárnapján idézzük Izajás prófétának ezt a versét? Azért, mert mi keresztények egészen az ókortól kezdve Jézusnak a dicsőséges megjelenésében láttuk ennek a prófétának a beteljesedését. Egy kicsit előre gondolhatunk majd a virág vasárnapi bevonulásról, hogy Jézus birtokba veszi, mint végidőbeli uralkodó az ő városát, birtokba veszi, megtisztítja az ő templomát, beteljesíti ezeket a várakozásokat. Ő, aki, ahogy majd későbbiekben fogjuk hallani a tegnapi evangélium nyomán, aki ennek a világnak a világossága. És ez a világosság megjelent a jeruzsálemi templomba. És mi a liturgiánkban ilyenkor, Nagybőjt negyedik vasárnapján, amikor egy kicsit enyhítünk a bőjtnek a szigorán, másabb színű a viseruha ilyenkor, rózsaszín viseruhát szoktunk hordani, mindezt azért tesszük, mert mi már előre gondolunk a húsvétnak az örömére, és a húsvét eseményeiben beteljesítve látjuk mindazt, amire az ószövetségi proféták sok évszázadon keresztül vártak. Itt egyelőre megállnánk, és egy kis zenét hallgatnánk.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírrad.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szólj hozzád csendesen, erősen ez a szó, minden világ.
kisebb madaram, szállj rá most vállamra, a tiéd ledek én ma valahára. Szabadság madaram, szállj rá most vállamra, a tiéd ledek én, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én valahára.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk a hívásaikat, benne hozzászólásokkal, véleményekkel, bármivel kapcsolatban, amit egy atyától meg lehet kérdezni, illetve egy atyától lehet várni. Mai este Nagybőjt negyedik vasárnapjához kötöttem a tematikát. A következőkben a tegnapi evangéliumból szeretnék egy-két érdekesebb, illetve a hitünk szempontjából fontosabb részletet kiemelni. Ugye a vak meggyógyításának a történetét hallhattuk János evangéliumából, meglehetősen hosszú része ez magából az evangéliumból. Nagyon nehezen lehet figyelemmel kísérni, de ezt gondolom, hogy tegnap ez sokunknak volt egyfajta kihívás a Szent Mise alkalmával, hogy az evangélium végén próbáljunk emlékezni arra, hogy mivel kezdődött maga az evangélium. Egy kicsit így utólag ennek az evangéliumnak az értelmezésében szeretnék segíteni. Mielőtt az evangéliumból részleteket olvasnánk, hát azzal kezdjük, ebben, mint biblikus tanár, hagy adjak egy kis segítséget, hogy mivel szoktunk kezdeni, hogyha hozzáülünk a Szentíráshoz, és elkezdjük olvasni, megpróbáljuk elképzelni, hogy mikor történt, amit olvasunk. És ebben a Szentírásnak a szövege, az evangélisták sokszor nagy-nagy segítséget adnak, így a tegnapi evangélium esetében is, ugyanis megtudjuk pár lappal előbb, hogy a vaknak a meggyógyítása sátoros ünnepen történt. sátoros ünnepen történt. Mi volt ez a sátoros ünnep? Sokszor szoktunk róla hallani. A sátoros ünnep a zsidóság három nagy zarándok ünnepének az egyike, húsvét, pünkösd, sátoros ünnep. Szeptember-október magasságában szokták ünnepelni, az őszi betakarítást követően egyfajta háladó ünnepként, Tisri hónap 15. napjától 21. napjáig tart, 7 napon keresztül ünneplik. Az elnevezés utal arra, hogy egy sátoros, hogy az ünneplésnek a módja rendkívül sajátos. Ilyenkor a zsidók nem a házaikban laknak, hanem a lakóhelyükhöz közel sátrakat, lombsátrakat állítanak fel, és abban töltik az ünnepeket. Miért? Mert ezzel a fajta tartózkodással ők visszaemlékeznek a kivonulásnak az időszakára, amikor ugyanúgy sátrakban laktak az ő ősatyáik. Hát így, hogy kint lombsátrakban laknak, tulajdonképpen megteremtik annak a közegét, hogy mint egy belehelyezkedjenek az egykori Egyiptomból való kivonulásnak a milliójébe, a légkörébe, mintha ott lennének. Egyébként ez a zsidó ünnepeknek ez egy nagyon fontos része, hogy az ünnep az nem is egy külső cselekedet, hanem sokkal inkább egyfajta benne élés az ünnepben minden résztvevő számára, mintha ott lennék a Sínai hegynél, mintha ott lennék én is a táborban, mintha én is ott lennék, amikor a törvényt kapom, látom Mózest, stb. Tehát valahol egy jelenlét, jelenvalóvá válik számukra az ünnep. Egyébként ez számunkra, keresztény katolikusok számára sem lehet ismeretlen, hogy a teológiánk is átvette, megerősítette ezt a gondolatot az eukarisztia ünneplésével kapcsolatban. Hogy amikor például mi ünnepeljük a Szentmisét, és benne átváltoztatjuk a kenyeret és bort, ünnepeljük az eukarisztiát, akkor tulajdonképpen mi azt az egyetlen egy utolsó vacsorán történt átváltoztatást tesszük jelenvalóvá. Tehát nem új átváltoztatást történik az oltárainkon, hanem azt az egyetlen Jézus által bemutatott áldozatot tesszük jelenvalóvá, így szoktuk mondani, és még azt is hozzátesszük, hogy ez olyan, gondolva a szent áldozatnak a jellegére, ugye megváltó kereszt áldozat jelenvalóvá tétele is történik itt, hogy ez olyan, minthogyha nem csak az utolsó vacsora termében lennénk ott a szent miséken, hanem egyben a kereszt alatt is. Tehát érdemes ebbe majd úgy időnként bele-bele gondolni, hogyha eszükbe jut, hogy amikor ott vagyunk a szent misén, akkor olyan, minthogyha az utolsó vacsora termében lennénk, és ugyanakkor olyan, mintha ott lennénk a kereszt alatt. Nem új esemény történik, hanem a régi az, ami jelenvalóvá válik. Így ünnepelték Jézus korában is a sátoros ünnepet, mi pedig jóval később így ünnepeljük az eukarisztiánkat. Sok mindent mond visszatérve a háttérre az evangélium, Jézus kerüli a nyilvánosságot ezen az ünnepen, tanít, vita zajlik Jézus kilétéről, ki ő valójában, és ez talán itt az egyik legfontosabb kérdés, hogy valójában ez a Jézus kicsoda. Két nagyon fontos kijelentést is tesz Jézus, ami az ünnephez kapcsolódik. Azt mondja, hogy ő az élő víznek a forrása, és ő a világnak a világossága. Na most, ugye ez a két kijelentése Jézusnak, ez kapcsolódik magához az ünnephez. Ugyanis a sátoros ünnepnek volt még két jellegzetessége, ilyenkor a templomhegyet minden este kandelláberekkel kivilágították. És ez a fény, ez beborította az egész várost. Illetve minden nap a papok körmenetbe lementek a Siloé csatornához, ez szerepelt is az evangéliumban, és onnan vizet merítve fölmentek szintén körmenetbe a templomba, és az égő áldozati oltárra öntötték a Siloé csatornának a vizét, mint egy ital áldozatul. A kandellábereknek a fénye, a Siloé csatornának a vize. Élő vizek forrásai fakadnak belőle. Én vagyok a világ világossága. Az ünnepnek a jellegzetességei, azok segítenek Jézusnak abban, hogy tisztázza az ő személyének a nagy titkát. És még talán itt annyit lehetne hozzátenni ezekhez a kijelentésekhez, hogy ezeknek mindnek nagyon komoly bibliai háttere van. Ugye az élő vizek, mire gondolhatunk? Hát a Teremtés könyvére, ahol a vizek hordozzák az életet. Élő víz, amely élettől nyüzsög. Vagy gondolhatunk Ezekiel prófétára is, aki tiszta vízzel hinti meg Izrael népét, megtisztítja. Vagy szintén Ezekiel prófétánál a templom küszöbe alul fakadó vízforrás, amely élővé teszi a Jeruzsálemtől keletre fekvő, terméketlen halált hozó vidéket. Vagy a világnak a világossága. Mi kispapoknak föl szoktuk tenni mindig a kérdést, hogy mi az első teremtménye az Úristennek a világ rendjében. Hát a világosságnak a megteremtése. Mindjárt ott az elején a hatnapos teremtés történetnek. És noha kifejezetten a Biblia nem mondja, hogy Istennek jellegzetessége, tulajdonsága lenne a világosság, de mégis mindig hozzá kapcsolja a Szentírás folyamán Istenhez a világosságot. Mindig, amikor Isten szabadít, amikor Isten gyógyít, áld, életet ad. Ez mindig világosság. És Jézus is ilyen értelemben használja. Én vagyok ennek a világnak a világossága, élete, Istene. Így is lehetne érteni. És még egy, ami szerintem nagyon érdekes, amikor azt mondja, hogy én vagyok. Jézus többször tesz hasonlóképpen állításokat magáról, én vagyok. Ugye mire emlékeztet ez minket? Hát Mózesnek a történetére, ahogy ott a Midián pusztájában az égő csipkebokorból bemutatkozik neki Isten. Én vagyok, aki vagyok. Amikor Jézus saját magáról azt állítja, hogy én vagyok, akkor benfoglaltan utal az ő isteni természetére. Nyilvánvalóvá teszi a tanítványok előtt, hogy ő nem egy egyszerű tanító, hanem őnek isteni természete van, Isten fia. És nyilván az apostolok, illetve akik a tanítványai voltak, akik ismerték az Ószövetséget, főleg a kulcs szövegeket, amiben vaskosan beletartozott a kivonulásnak a története, biztos, hogy azonnal észrevették a kapcsolatot. És megjegyezték, felismerték Jézusban Istennek a fiát. Tehát egy különleges ünnep, aminek van egy nagyon mély bibliai háttere, a világosság, a víz, Jézusnak az isteni természete, az újjáteremtés, és nem csak a világé, hanem egy népnek, Izrael népének a megteremtése, egy nagy hálaadó örömünnep, amiben várták a messiást. Ez ennek a gyógyításnak a háttere. Mielőtt még folytatnánk, hallgatunk egy kis zenét.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Köré.
nem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom a kékeget. Szívem tudja, érti a lényeget. Vele kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok. Mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget. Szívem tudja, érti a lényeget. És felszabadult szívvel táncolok. Mert bennem mindent megváltoztatok. Újra tisztán látom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsa Batya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában, ahol a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámra várnánk a kedves betelefonálókat, észrevételeikkel, hozzáfűzni valóikkal, kérdéseikkel, bármivel, amit katolikus paptól meg tudnak kérdezni, várhatnak. Ezen az este tegnapi evangéliumnak bizonyos részeivel foglalkozunk, azért, hogy picit jobban értsük a Szentírásnak ezt a nagyon szép részét, hiszen nyilván akik tegnap ott voltunk a Szentmisén, azért az egyértelmű lehetett számunkra, hogy az az idő, ami ilyenkor rendelkezésünkre áll, az kevés ahhoz, hogy az evangéliumnak a mélyebb értelmét teljes egészében megértsük, hiszen maga a rész is, amit Szent János evangéliumából vettünk, meglehetősen hosszú volt. És nagy feladat az, hogy az ember kézben tudjon tartani egy ekkora szöveget. Én röviden csak végig szaladnék rajta, és ott állnék meg, ahol valami fontos tanítás, valami kis észrevétel, ami nekünk lényeges, előfordul. Ugye azzal kezdődik a történet, hogy ott vannak a sátoros ünnepen valahol, útközben ugye Jézus jár tanítani a templomba, és hát találkoznak egy vakon született emberrel, és hát a kor felfogásának megfelelően a tanítványok ugye mindjárt azzal kezdenek el spekulálni, hogy hát itt a betegsége meg az erkölcsi élete között összefüggés van ennél a szerencsétlen embernél. És ugye a nagy kérdés, hogy most akkor ki a bűnös? Ő vagy a szülei? Azért, hogy így született. Ez a kornak a felfogása volt, ahol úgy érzékelték, hogy a betegség az mindig valamilyen rejtett bűnnek a következménye. Ez egy nagyon sajátos felfogás volt. A Jób könyvében ezt az elvet kérdőjelezi meg Jób a maga sorsával, Jób a tiszta, igaz ember, akit mégis csapások érnek. És Jézus tisztázza is nagyon gyorsan, ügyesen a helyzetet az apostolokkal, hogy sem ő, sem a szülei nem bűnösök, hanem az ő állapota, és itt egy mélyebb valóságra utal, ami már kapcsolódik valahol a húsvéthoz, hanem azért van ebben az állapotban, azért vak születésétől kezdve, mert ő eszköze Istennek, mert rajta kell megnyilvánulnia Isten nagy tetteinek. És itt egy kicsit a húsvétra is előre gondolhatunk, hogy Jézusnak a kínszenvedése és a kereszthalála is rendelkezik ezzel a fajta értelemmel, hogy végül is az ő halálból való feltámadása az egy jel, Isten nagy tettének a jele, hogy Jézus harmadnapra feltámadta a halálból, legyőzte a halált. A nagy jel, a valódi jel, főleg itt János evangéliumában. Majd ezt követően meggyógyítja ezt a vak koldust, elég sajátos módon, földre köp, a nyálból sarat csinál, rákeni a szemére, és elküldi őt a Siloé medencéhez, csatornához, ami az ünnep során, ahogy említettem, a megelőzőekben fontos szerepet játszik, és megkéri, hogy mossa le ezt a sarat a szeméről, és látni fog. És így is történik. Most ennek a jelenetnek én sokat merítettem most az Adorébusz című kis füzetecskéből, ebből a szempontból, a Sánta János atya azt írja, hogy ő egy ilyen utalást lát a teremtés történetre, ahol kifejezetten a második teremtés történet ugye jelöli, hogy az ember a föld porából van véve, és itt is ez úgy megjelenik, a földnek a pora, a sár, amiből az embert Isten alkotta. És itt is valahol ez a gondolat, hogy itt valami olyan történik, aminek köze van a teremtéshez. Ugye a víznek a jelenléte, hogy mossa le. Vagy ugye Jézusnak a mondása ugye itt ebben a szövegkörnyezetben, hogy élő vizek forrásai fakadnak belőle. Hát Jézus nem csak egyszerűen meggyógyítja ezt a vakkoldust, hanem belülről újjá teremti. Abban az értelemben, ahogy Ezekiel próféta is megfogalmazza, hogy új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Vagy ahogy a János evangéliuma tekint a vízre, hogy a Szentléleknek az adománya. Hogy nem csak egyszerűen meggyógyul, hanem újra teremti. És ez a későbbiekben meg is nyilvánul, hiszen úgy tekint innentől kezdve az evangélista is erre a vakra, hogy nem egyszerűen csak a fizikai látását kapta vissza, hanem a lelki értelembe vett látását is visszakapta, és hitre jutott. Ami nagyon furcsa ebben a részben, hogy ez a nagy diskurzus, ami a farizeusok, illetve a beteg között zajlik, mert ez a gyógyítás szombati napon történt. És most anélkül, hogy elvitatnánk a farizeusoknak azt az igazságát, hogy a szombatot meg kell tartani, hiszen ez egy kardinális előírás volt Izraelben, de mégis itt a szombatnak szintén van egy a teremtés történethez kapcsolódó mélyebb értelme. Ugyanis a teremtés történetben szombaton, amikor az Úr megpihen, akkor nem csak azt említi a Szentírásunk, hogy megpihen, hanem megáldotta és megszentelte ezt a napot. Mit jelent ez a Bibliánkban? Ezek bibliai kifejezések. Kezdenénk a végéről. Megszentelni. Magához kapcsolja Isten, ennyit jelent. Szentnek lenni a Szentírásban az mindig annyit jelent, hogy Istenhez tartozónak lenni. Szentnek lenni. Megáldotta és megszentelte azt a napot. Megáldotta. Hát életet adóvá tette Isten ezt a napot. Mert Isten hol áld a hatnapos teremtés történetben? Mindig ott, ahol életet ad. Tehát a szombat az nem csak egyszerűen egy munkaszüneti nap, hanem egy olyan nap, ami nagyon sajátosan Istenhez tartozik, ahol Isten életet és áldást ad. Életet ad. És Jézus mit tesz itt a vakkal? Életet ad neki. Lelki értelemben. És egyébként még fizikai értelemben is, hiszen innentől kezdve neki az élet már nem a koldulás lesz, hanem tud teljes életet élni. Lelki értelemben pedig hitre jutva új emberré válik. Itt hagynám egy rövid ideig abba, hallgassunk egy kis zenét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsa Batya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, itt a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában, ahol a hátralévő néhány percben a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk a hívásaikat. Vakon született ember meggyógyításának a történetével foglalkoztunk. Jézus meggyógyítja a vakot, fizikai, lelki értelemben új életet ad neki, és ez ennek az embernek az életében egy hatalmas váltást fog hozni, mert nem mindenki nézi jó szemmel ezt a gyógyítást, ez kiderül a történetből. Tettünk is utalást a farizeusoknak a kifogására. Szombaton történt, szigorú munkaszüneti napon, pihenő napon a zsidóság számára ez a gyógyítás elfogadhatatlan volt. És még elfogadhatatlannak tűnik a meggyógyult vaknak a hitvallása Jézussal kapcsolatban, prófétának vallja, majd emberfiának vallja, leborul előtte. Az emberfia kifejezés itt a Bibliában, ez a messiás. Jézus soha nem használja saját magára a messiást, mert ennek mindig politikai felhangjai voltak, viszont használja magára az emberfia kifejezést, ami ugyanazt jelentette, mint a messiás, ugyanúgy a végidő királyára vonatkozott, de politikai felhang nélkül. És még az is megjelenik az evangéliumban, hogy ez a meggyógyított ember leborul Jézus előtt. Istennek ismeri el. Ez a Bibliának a nyelvében, a leborulás, Istennek kiáró tiszteletet adni, amikor az ember a teljes testmagasságát Isten előtt feláldozza. És ez az ember megteszi, megtér, tanítványá lesz, vagy a János evangéliumának a terminológiáját használva új emberré válik, aki már nem a vér szavából, vagy a férfi akaratából, hanem Istentől született újjá, aki befogadta Jézust, aki hitt benne, ugye gondolhatunk a János prológusnak a kifejezéseire. És mi lett az eredménye? Kitaszították őt, eltávolították őt a zsinagógából, az akkori társadalom nyelvén ez annyit jelentett, hogy kizárták a társadalomból. A világ nem fogadja be a világosságot, ugye ezzel kezdődik a János evangéliuma. És ennek a vaknak a sorsa az élő példa, hogy világosságra jut, látni kezd, és ez a világ kiveti magából. Mert a sötétség nem tűri a világosságot. Ugye, ami a prológusban le van írva, az ennek a vaknak az életében valóra válik. De helyette kap egy új közösséget, Jézusnak a közösségét, ahol a világosságnak a gyermekei vannak, akik hittel befogadják az Urat. Valahol ennek a történetnek a fő-fő mondani valója az pontosan ebben a nagy váltásban áll, ami részben érvényes a vaknak a meggyógyítására, részben érvényes a hitbeli gyógyulására, a hitre jutására, és érvényes arra az új közösségre is, aminek ő most már tagja lett, tanítva a keresztényeket, az akkoriakat is, és a mindenkori keresztényeket, hogy végül is Jézusnak a követségében járni, illetve az ő tanítványának lenni, az mindig okvetetlenül azt fogja magával hozni, hogy az embernek sok mindent az addigi életéből hátra kell hagyni. Úgy, hogy ennek a vaknak hátra kellett hagynia ezek szerint a családját, a közösségét, az addigi életét, és kapott helyette itt ebben a világban egy újat. És nagyon sokszor nekünk is, akárhányszor, ez lehet a tapasztalatunk. De ugyanakkor a történet arra is tanít minket, hogy nem kell félni, mert a Szentléleknek a kegyelmével, megfelelő bátorsággal a lehető legjobb útra tudunk rátérni. Ha van bátorságunk, akkor mi is a világosság fiai lehetünk. Én minden kedves hallgatónak szeretnék további szép áldott estét kívánni, és nyugodalmas jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Szólhatsz angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Hol minden köncsebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szív zenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, te meg én.